Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Az ember azt sajnálja, hogy egy héten nincs több szombat, és így a testvéreivel ritkábban találkozhat emiatt. Persze van találkozási felület hétköznap is, csak az nem ilyen, amikor ilyen szép számban együtt lehetünk. Testvérem, Jób könyvéből idézném az úrvacsora ígéit, azokat a gondolatokat, amelyek reménységem szerint előkészítenek bennünket az Istennel való közösségre, dolgaink rendezésére és a szövetség megerősítésére. Jobb könyvéről annyit hadd mondjak el előjáróban, hogy a Biblia egyik legrégebbi írata. A zsidó hagyomány szerint Mózes írta, tehát egyfajta költői alkotás Mózes tollából, aki nyilván Isten ihletésre írta le ezeket a gondolatokat. A könyvben az az alapmotívum, miszerint Jób megbetegszik, súlyos fekélyek lepik el a testét, és olyannyira vergődik és gyötrődik, hogy egyrészt cserépdarabkával vakargatja a sebeit, és amikor megjelennek a barátai, akkor 7 napig egy árva szót nem szólnak, mert olyannyira megrendíti őket Jób látványa. Ez az olvasott szakaszban is majd valamelyest visszaköszön. Van azonban Jób könyvében egy olyan gondolati megközelítés, amivel nem igazán tudunk közösséget vállalni. Ezt Jézus a maga idejében is kárhoztatta, hogy tudnék egy ember fizikai állapota és a bűnei között egyenlőség jelet lehetne tenni. Nem a mi dolgunk, hogy efféle megalapításokat tegyünk, és jó barátai, akik tényleg jó akarói voltak, a maguk felfogása szerint ebbe a hibába beletévedtek. Mert mindenféle feddő beszéddel próbálták Jóbot rábírni arra, hogy most már aztán vallja be, hogy mi az a bűn, amit ő az Isten és emberek előtt vétett, mert csak ennek a rendezése, a bevallás után történő rendezése révén reménykedhet abban, hogy a fizikai nyomorúságtól is megszabadul. Az, hogy 7 napig egy szót sem szóltak ezek a barátok, a maguk érzékeny lelkiségére és megrendült állapotára utal. És most olvasnám az igét, ennyi bevezetés után, a 33. fejezet 14. versétől. Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Álomban, éjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyas házukban szenderegnek. Akkor nyitja meg az emberek fülét, és megpecsételi megintetésükkel, hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől, és elrejtse a kevésséget a férfi elől. Visszatartja lelkét a romlástól, és életét, hogy azt fegyver ne járja át. Fájdalommal is bünteti az ő ágyas házában, és csontjainak szüntelen való háborgásával, úgy, hogy az ő ínye undorodik az ételtől, és lelke az ő kedves ételétől. Húsa szemlátomást aszik le róla, csontjai, amelyeket látni nem lehetett, kiülnek. És lelke közelget a sírhoz, és élete a halál angyalához. Ha van mellette magyarázó angyal, egy az 1000 közül, hogy az emberrel tudassa kötelességét, és az Isten könyörül rajta, és ezt mondja, szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba. Váltságdíjat találtam. Egyelőre eddig, azután majd innen folytatjuk a későbbiekben. 2 dolgot említenék. Jobb fizikai állapotán megrendülnek a barátok, hallgatnak. Viszont a Biblia érdekes összefüggést mutat az ember ilyetén állapota és egyfajta lelki vergődés között. Azt mondja a 32. jól ismert Zsoltárban a Biblia, hogy míg elhallgatám, csontjaim megavultak a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedik kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. A 31. Zsoltárban hasonló gondolatot találunk, a következőképpen hangzik, ezt is hadd idézem. Azt mondja itt, mert bánatban enyészik életem, és sóhajtásban múlnak éveim, bűnöm miatt roskadoz erőm, és kiasznak csontjaim. Ha elvonatkoztatunk Jób állapotától, és azt mondjuk, hogy Jobbnak ez a különleges érintettsége, egy belső, rendezetlen lelkiállapot, külső, fizikai megnyilvánulása, akkor felvetődik az emberben az a kérdés, hogy melyik a hiteles bűnbánat az Isten színe előtt. De tovább lehetne fokozni a kérdések feltevését azzal, hogy vajon tud-e az Isten megbocsátani akkor, ha nem az ő akarata szerint, vagy az ő lelke által alakul ki a mi lényünkben egy a bűnnel szembeni ellenézés vagy fájdalom. Én magamban mindig ilyen leegyszerűsített egyenleteket próbálok felállítani, és azt mondom többek között, hogy amilyen mély a bűnbánat, olyan mélységű a megbocsátás. Amennyire megundorodom saját magamtól egy-egy elkövetett bűn kapcsán, annál nagyobb a reménységem és a bizonyosságom afelől, hogy az Isten azt a bűnt el is veszi. Ellen White-nak a Gondolatok a hegyi beszédben című könyvében van egy klasszikus mondat, sokszor idézzük, csak nem veszük komolyan, hogy onnan tudjuk, hogy Isten egy bűnt megbocsátott, hogy azt elveszi. És ez összefügg az előzőekkel. És összefügg azzal, hogy az embernek mennyire fáj a bűn. Imádság közben jutott eszembe egy gondolat munkatársi kapcsolataim egyikére. Egyik munkatársammal meglehetősen gyakran kerültem összetűzésbe, mert igen-igen heves vérmérsékletű volt az illető. Nem látszott rajta, de amikor az érdekeit vagy az elképzeléseit védte, akkor bizony eléggé kivörösödött az arca, és olyankor nem mindig sikerült a megfelelő keresztény normák medrében maradni. Elköszöntünk egymástól, még haza se értem, már ott volt az autójával a kapuban. Mert nem tudott együtt élni azzal a lelki teherrel, hogy megbántott engem. És én ezért nagyon becsültem. Nem sok ilyen ember van. És ez utal arra, hogy vajon miféle belső lelki vergődéseket élhet át az az ember, akinek érzékeny a lelkiismerete, és az érzékeny lelkiismeretének köszönhetően meghallja azt az Istent, aki szól hozzánk egyszer vagy kétszer, de általában nem ügyelünk rá. És amikor az Isten megnyilatkozásai eljutnak hozzánk, és amilyen mértékig ezekkel szóbálunk és befogadjuk, olyan mértékig mutatja meg a mi szívünk állapotát. Nem véletlen, hogy a Zsoltár író azért imádkozik, hogy Uram, megvizsgáltál engem, hiszen ismersz. Van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? És ezt nem formálisan kéri a Zsoltár író, és amikor valaki meglátja a maga természet szerinti ábrázatát, akkor azonnal menekülésre van kedve. Hova meneküljek? Hát egy helyre. De akkor menekül. És ezért vetődik fel, ezt pici kis kitérőnek szánom, ezért vetődik fel bennem az a kérdés, hogy azok, akik olyan könnyen mondanak le az úrvacsora vétel lehetőségéről, azt jelenti, hogy az elmúlt negyed évben nincsen semmi rendezni valójuk? Vagy azt jelenti, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer, de nem ügyelnek rá? És az is motoszkál egyfajta bogár formájában bennem, hogy tényleg egyszer vagy kétszer szól az Isten. Hát ennyire lekezel minket. Hát a Krisztus áldozatának hátterén ez a gondolat nem is vállalható, fel sem merül. Én úgy gondolom, hogy a magyarázat erre az egyszeri és kétszeri megkeresésre sokkal inkább az igevers folytatásában rejlik, nem ügyelnek rá, ami azt jelenti, hogy az Isten szól naponta többször, több százszor, több ezerszer. Szoktam mondani más összefüggésben, hogy 22 ezer döntési helyzet adódhat egy embernek egy nap folyamán, és ezek többségében akár az Isten is közeledhet, de annyira tele vagyunk a saját gondolatainkkal, vágyainkkal, önértékelésünkkel, énvédő mechanizmusaink munkálkodásával, hogy ezeket lesodorjuk. A lesodrás egy vulgáris kifejezés, de tartalmilag azonos azzal, amit idéztem az igéből, nem ügyelnek rá. Az Isten kopogtat, az Isten kérlel, és számomra olyan megdöbbentő és olyan fájdalmas az, hogy valakit, aki ennyire fontos a hitvallásunk szintjén, azt hagyjuk az ajtón kívül vesztegelni, ki tudja mióta, és még meddig. Tehát szól az Isten egyszer vagy kétszer, de nem ügyelnek rá, szól a lelkiismereten keresztül. Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, mondja a Biblia, tehát az Isten a lelkiismeret készletésein keresztül próbál közelíteni hozzánk. És amikor célba ér, mindaddig, amíg nem állunk szóba vele érdemben, hogy elfogadnánk az értékrendjét, de hat ránk, akár fizikai tünetek kíséretében is átélhetünk egy belső vajúdást és vergődést. Elmeséltem talán, az én esetemben is nem egy ilyen történt, és remélem, hogy a tiétekben is. Még egy maszek rádióműszerész műhelyben dolgoztam, ahol, mikor a főnök távol volt, akkor mi is maszek voltunk egy kicsit, tehát nem csak a műhely volt maszek, hanem mi is nem zsebre dolgoztunk, hanem akkor hát csináltuk a magunk dolgát, és valamilyen selejtítés révén hozzájutott ilyen újnyi vastag vörösrész rudakhoz. És abban az időben divat volt lámpát csinálni, kifúrtak nagyon szép Napóleon konyakos palackokat, egyebeket, és abban lámpákat telepítettek. Nekem meg volt egy ilyen esztergált fadarabom, és gondoltam, hogy ha ebbe három lyukat furok, és ebből a bizonyos vörös részből majd kovácsolok egy ilyen hármas lábat ennek, ez milyen jól fog mutatni. Hát nem volt ott a főnök, egy ilyen rudat én átvállaltam, és megcsináltam a lámpát. A főnök nem jött vissza, nem tudtam vele beszélni, de már éreztem menet közben, amikor hozzányúltam, hogy ezt nem fogom én jó szívvel és belső békességben és nyugalomban megcsinálni. Hát meglehetősen komisz éjszakán volt, és azon tűnődtem, hogy hogyan fogom én ezt másnap rendezni. Bemegyek reggel a munkahelyre, nem jön a főnök, kérdezem a feleségét, aki nyitott helyette, hogy mi van. Mondja, hogy beteg. Hát mondom, ha én nem találkozom vele, én is beteg leszek. Mindenképpen el kell mennem hozzá, mennyire beteg. Tudok-e vele beszélni? Hát mondta, nem annyira beteg, csak mit tudom én. Na jó, akkor mondom, én elmegyek. És elmentem, és elmondtam neki, el volt ájulva, hogy én egy ilyen dologért őt megkerestem. Őt még ilyenért meg nem keresték. Ő mindig mondta, hogy őt átverik mindenféle módon és formában, de hogy valaki ezt le akarja vele rendezni, ezzel még nem találkozott. De nem ezen van a hangsúly, mert ezzel mintegy a magam szerepét emelném ki, hanem inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy bennem ez olyan nyugtalanságot keltett, hogyha én nem tudtam volna rövid időn belül rendezni vele, akkor biztos, hogy nálam is megjelennek a fizikai tünetek. A másik, amit itt a fizikai tünetek kapcsán megemlítenék, nem tudom, gondolkodtunk-e azon, hogy az az Isten, aki bennünket tökéletes fizikai és lelki adottságokkal ruházott fel, vajon mit érez, amikor ránk néz? Mi nem látjuk egymáson ezeket a kinövéseket, meg hogy a 20 szemlátomást asszik le róla, meg egyebek. Szóval, hogy mennyire tönkrement állapotban vagyunk mi testileg, lelkileg, ezt azért nem érzékeljük, mert hogy egyformák vagyunk. Mindannyiunkról asszik le a hús. Lelki értelemben véve, és fizikailag sem állunk a helyzet magaslatán, mert nem élünk az Isten akaratával összhangban. Mit érezhet az a szülő, akinek mondjuk dankóros gyermeke születik? Vagy mit érez az a szülő, akinek farkastorokkal és nyúlszájjal születik a gyermeke? Vagy egy kontergám bébi láttán, mit érez a szülő? Körülbelül hasonlót, mint amikor az Istenre gondolunk, és meglát bennünket elesett állapotban. Én nem szeretek kórházba menni, pedig volt eset, amikor még ablakot tisztítottunk, és mentünk a... milyen utca is az, Karolina úton, a vértranszfúziós intézetben gyógyítgatták a, hát már amennyire a leukémiás fiatalokat, és ott feküdtek halálsápadtan az ágyon, mi meg bementünk oda, napbarnítottan, erőtől duzzadva, szégyeltem magam, hogy egészséges vagyok, amikor oda bementem, mert annyira nyomasztó volt a látvány. És az Isten szemében én sem vagyok egészséges. Egyikünk sem az. Vajon mit éred az Isten, amikor ránk néz, amikor meglát minket? Nem minden esetben érvényes, úgy gondolom, az a gondolat, amit szoktunk idézni, hogy már előre látja maga áldásos terveinek a kiteljesedését velünk kapcsolatban, és éppen ezért úgy tekint ránk, mintha Krisztussá változtunk volna, az még odébb van. Most olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk. Azt mondja a Biblia egyfajta nagyon is kézzelfogható diagnózis formájában, hogy lelke közelget a sírhoz és élete a halál angyalához. Ez a valóságos diagnózis. Ez a bűn zsoldja. Szoktuk idézni, hogy az első emberpár, amikor vétkedett, akkor az Istentől való elfordulás pillanatától kezdve potenciális halott volt, de azért 900 éves nyomorúságos agónia mégiscsak követte ezt az állapotot, amiben a lassú, de biztos leépülés tünetei is megjelentek, és ez a diagnózis lelke közelget a sírhoz és élete a halál angyalához. Ha egyszer így tekintenénk a bűneinkre, a rendezetlenekre, amelyek összefüggésében és kapcsán az Isten próbál bennünket megszólítani, szól egyszer, szól kétszer, de nem ügyelnek rá. Amikor az úrvacsora vételek formálisak, és nem tud az Isten igazán mély bűnbánatot kelteni, aminek eredményeképpen meg is bocsáthat majd. Mert amilyen mértékig szembefordulok az én bűneimmel, és megítélem magamat, az ilyen állapotra érvényes az, hogy nem ítéltetek el. És amilyen mértékig megutálom magamat és a bűneimet, olyan mértékig tud az Isten megigazulásban részesíteni, és egy úrvacsora kapcsán, hát úgy gondolom, elemi erővel támadó gondolat. Én inkább a 24. verset tenném a hangsúlyt, és az Isten könyörül rajta, és ezt mondja, szabadítsd meg őt, és ne szálljon a sírba. Annak ellenére, hogy sekélyes a bűnbánat, annak ellenére, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer, de nem ügyelnek rá, ennek ellenére az Isten a maga nagy lelkűségében és kegyelmében azt mondja, szabadítsd meg őt, ne szálljon a sírba. Váltságdíjat találtam. Majd valaki más elszenvedi mindazt, amit az ember méltán hordozna. Váltságdíjat találtam. És most figyeljünk, mert ez a diagnózisnak a pozitív oldala. Hogyha mi bűnbánatot tanúsítunk, az Isten lelke által gerjesztett bűnbánatot, és ennek eredményeképpen az a bűnbocsánat lesz osztályrészünk, amit ugyancsak az Isten ígér, akkor a következő diagnózis állítható fel. Tünetek formájában mi magunk is érzékelhetjük. Akkor teste fiatal, erőtől duzzad. Amikor az én főnököm azt mondta a bocsánatkérés után, hogy ugyan felejtsük el. Én nem tudom, hogy találtam ki az ajtón, nem tudom, hogy hogyan mentem vissza a műhelybe, azt se tudom, hogy mi történt hetekig, mert több kilométerrel a föld fölött jártam. Mert nem a főnököm megbocsátása volt a fontos, hanem ami ennek hátterében bizonyossá vált számomra, hogy az Isten is megbocsátott. És ennél fontosabb és ennél komolyabb dolog nincs. Amikor ugyancsak egy ilyen szituációban én imádkoztam az Istenhez, és ez a belső hang szólalt meg, hogy hű és igaz, hogy megbocsátok, akkor hasonlót tapasztaltam. És ezek azok a megbocsátások, amikor szól az Isten egyszer vagy kétszer, és mi ügyelünk rá, mert akkor az Isten megkeresése célba ér, és ennek konzekvenciái vannak. És pedig, teste fiatal, erőtől duzzad, újra kezdi ifjúságának napjait, által ment a halálból az életre. Imádkodik Istenhez, és ő kegyelmébe vesz, és itt egy pillanatra álljunk meg. Az úrvacsora után, vagy kapcsán a bűnbocsánat eredményeképpen mikor és hogyan jut kifejezésre a hálaadás? Lehet, hogy már említettem, volt egy munkatársunk, aki 75 után, miután mi hatan aláírtunk bizonyos papírokat, és ennek megvoltak a konzekvenciái, ő maga is úgy érezte lelkiismerettől késztetve, hogy bizonyos dolgokkal nem lehet tovább együtt menni. És annyi helyzeti hátránnyal kellett neki megküzdeni, hogy miközben mi hatan voltunk, ő egyedül. És ugyanaz a keszon várt rá, mint ami ránk várt, és azt mesélte nekünk, Győrben lakott, hogy alig várta, hogy a családtagjai elmenjenek otthonról, hogy ő imádkozhasson felszabadult szívvel. Hogy semmilyen külső zavaró körülmény ne hátráltass ebben, és kívánva kívánta, hogy menjenek el a szerettei, hogy imádkozhasson. Na, amikor egy ember visszatalál az Istenhez, akkor ez egy természetes következménye. A bűnbocsánatnak is, a visszatalálásnak is. Akkor az atyai házba visszatér tékozló, a vers szerint, ugye van ez a bizonyos Hazaérkezés című vers, ami nagyon jól kifejezi ezt az érzést, soha, soha ne legyek a magam útjának átokvertje. Védjen, takarjon, öleljen, atya, akaratodnak édenkertje. Fáj között ott állt az Isten, ködbeburkolt királyi fenség, atyát súgta az Isten ember, és elfödött az Isten közelség. És ekkor jelenik meg az az öröm, ami az úrvacsora végén természetes. A dicsőítő ének. Tékozlóként jöttem ide, hazatalált és befogadott gyermeke lettem az Istennek. És ilyenkor a lábunk sok-sok héten keresztül nem ér majd a földre. Imádkozunk az Istenhez, keressük az imádkozás alkalmait, az imádságok nem lesznek formálisak, nem lesznek kötelességszerűek, hogy én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, vagy aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott, letudtuk, hanem akkor beszélgetünk az Istennel. És ezt már hallottátok tőlem, de hadd mondjam, mert újra nem fogtok héberül tanulni, biztos, még ennek ellenére sem, de a héberben az igeragozás is segít abban, hogy az imádságot úgy értsük, hogy az Isten gondol rá. Az ige ragozásban hétféle igetörzs érvényesül, és amikor az imádság megjelenik, az imádság kifejezés mindig hitpaélben van. Ebben a kölcsönösségen van a hangsúly. Nem lehet úgy imádkozni, elmondom a kéréseimet, és utána vége. Ez ahhoz a gyerekhez hasonlít, aki becsönget és elszalad. Vagy fölhív valakit, és nem várja meg, míg fölveszik a kagylót, vagy éppen megvárja, és ő meg leteszi. Szóval az imádság a kölcsönösségen alapul beszélgetés. Spontán szükségletként jelenik meg az Istenhez visszatalált ember életében ez az imádság, az efféle imádság, a kölcsönösségen alapuló imádság, amikor én szólok az Istenhez, és az Isten felel nekem. És ennél kevesebben nem is érem be, feleljen nekem, beszéljen hozzám. Ez azt a közösséget sejteti, és ennek a közösségnek minden örömével párosul, amit a visszatalált embernek, a hazafogadott embernek az Isten nyújtani akar. Ez az örökkévalóság előíze, ez az Istennel való találkozásnak, együttélésnek, a vele kialakított közösségnek a vele járó konzekvenciája. Olvasom tovább. Imádkodik Istenhez, és ő kegyelmébe veszi, hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel. Mindig azt hallom, hogy a Zsoltár szavai tele vannak ömlengéssel. Gyönyörűséged van az Úrban, gyönyörködsz benne, stb. Nem. Amikor udvaroltunk és találkoztunk a mi kedvesünkkel, jövendőbelinkkel, hát megszűnt az idő, nem? Öröm volt ránézni. Vagy amikor valaki igazán hozzánk közel álló emberrel, barátunkkal töltünk együtt időt, amikor ki nem fogyunk a szóból, mert annyira jó beszélgetni, és annyira egy húron pendülünk, hát megszűnik az idő. Megáll az idő. Amikor az Istenre visszatalált ember az Istennel közösségben van, akkor ugyanezt éli át. Azt mondja itt az íge, színét nézhesse nagy örömmel. Van-e ilyen igényünk? Szoktuk mondani már sztereotíp gondolat, hogy mi szemlélés által változunk el. Nem akarok kitérni, mert az idő is itt vészesen halad, hogy szemlélés által elváltozunk. Azzá leszünk, szoktuk mondani, amit eszünk, de ez csak az egészséges életvitellel összefüggésben. Azzá válunk, amit szívesen szemlélünk. Számítógép függő, kalandjátékokban leledző emberek azonosulnak a kalandjátékok hősével, és az életben is meg akarják valósítani azt, amit a kalandjáték kapcsán ki tudja hányszor átéltek. Adott esetben lelövik az osztálytársaikat, másokat, mert ettől nagyfiúk, mert az az eszménykép és az az értékrend is átlényegül beléjük, amit ők olyan gyakran szemlélnek, és amitől már nem tudnak függetlenülni. Ha én az Isten színét nézem nagy örömmel, akkor vele lényegülök egyé, akkor azzá válok, amit nézek. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindannyian fedetlen arccal szemlélvén ugyanarra a képmásra elváltozunk. Dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. És az embernek visszaadja az ő igazságát. Emlékeztek rá pár héttel ezelőtt, amikor itt voltam, mondtam, hogy kínomban fellapoztam a görög szótárat. Gondoltam magamban, miközben ezt így kiadom, hogy kinek a tudatában velem összefüggésben milyen gondolatok jelennek meg, hogy hát ez is szerencsétlen már a görög szótárban találja meg az örömét. Na, a görög szótárban a dikaió szót kerestem meg, volt persze egy konkrét apropója is, és abban a következő jelentéstartalmat találtam. Igazzá nyilvánít, igazzá tesz, visszaadja az embernek az ő igazságát, ott van a szótárban. Ez egy új szövetségi szótár, ez az Ószövetségben olvasható, mondom, mert ugye tudjuk mindannyian amúgy is, és azt jelenti, hogy az embert olyan helyre állítja, ahová a bűn többé nem ér fel. Tehát olyan immunitást alakít ki az igazán nyilvánítás benne a bűnnel szemben, hogy többé azt a bűnt, amire nézve megbocsátást nyert, már nem akarja elkövetni. Mi áll ennek hátterében? Az emberek előtt énekel és mondja. Vétkeztem és az igazat elferdítettem, de nem e szerint fizetett meg nékem. Amikor én nem egyszer szóvá teszem, hogy az úrvacsora végén, amikor énekelünk, akkor ez ne a liturgia részeként jelenjen meg, hanem így szívből fakadóan. Egy bizonyos bennünk lejátszódó folyamat eredményeképpen az emberek előtt énekel. Hát, hogy mondjam, nem akarok senkit megbántani, de mi az igazság ismeretének teljes bizonyosságában bizony savanyú ábrázattal járjuk az életünket. Nem sugárzik rólunk az az öröm, amit az evangélium amúgy kifejezne. Ugye biztos már unjátok, amikor itt kérdezgettek tőlünk egyet s mást az unokáinkról, hogy milyen örömmel szólunk meg akkor, amikor ti ezeket a kérdéseket felteszitek. Pedig ez csak egy emberi tényező, nem? És tudnánk órákig mesélni arról, hogy ezek milyen aranyosak. Ha az ember Istenre talál, és az Istennel percről percre, nap mint nap valóságos tapasztalatokra tesz szert, akkor tud és akar másról beszélni, akkor az emberek előtt énekel. És ennek a hátterében egy ilyen tapasztalat húzódik meg, mert hogy ki is fejezi az ember, hogy mind ment keresztül, vétkeztem, és az igazat elferdítettem. de nem e szerint fizetett meg nékem. Az isteni szeretet és nagy lelkűség engem más emberré tehet. Csak ez tehet más emberré. Lehetek én vallásos ember, betéve tudhatom a Biblia összes proféciáját, levezethetek különböző Bibliából merített egyenletet, és az embereket elkápráztathatom a tudásommal, de nem erre kíváncsiak. Általában ott hagyjuk őket a nagy elméleti ismerettel most már a birtokukban, de nem látják azt, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Ez az ige szakasz elmondja, hogy mit. Az emberek előtt énekel és mondja. És nem az az érdekes, hogy mit mond, az is fontos persze. De az az állapot, aminek mi átélői vagyunk, és így az emberek előtt ezt valamilyen módon láthatóvá is tesszük, ez kívánatossá válik. Erre az emberek odafigyelnek. És ha elmondjuk, hogy vétkeztem és az igazat elferdítettem, hogy én annak idején elmondtam a főnökömnek, ezzel nem tud mit kezdeni, ilyenek nincsenek, ilyen emberek nincsenek, vagy legalábbis valami kevés van a világon. Erre odafigyelnek. És ennek a titka majd nyugtalanítja őket. Mert hogy az Isten aztán nem e szerint fizetett nékem. Megváltotta lelkemet a sírba szállástól, és egész valóm a világosságot nézi. Íme mindezt kétszer, háromszor cselekszi Isten az emberrel. Ott egyszer-kétszer, most kétszer-háromszor. Lehet, hogy azért, mert már elolvastuk most ezt a szakaszt, és egy kicsit jobbak az esélyeink, hogy most már talán háromszor is. Mert talán lélekben, lelkünkben egy kicsit enyhültünk. Újra figyelmetekbe ajánlanám Szaltykov Csedinnek az Elvesztett lelkiismeret című elbeszélését. Nagyon tanulságos. A lelkiismeret nem kívánatos portéka az életünkben. Nem kívánatos portéka. Zavar. És ha hagyjuk érvényesülni, akkor akár fizikai tüneteket is okoz a napestig való jajgatás hátterén. Nem kell napestig jajgatni. Oda kell menekülni. Oda kell menekülni az Istenhez. És akkor mi következik? Elhangzik a kijelentés, szabadítsd meg őt. Váltságdíjat találtam, és akkor majd testünk fiatal lesz, előtől duzzad, újra kezdjük ifjúságunknak napjait. És akkor imádkozunk, és mindaz, amit az előzekben felsoroltam, életünk tapasztalatává lesz. Ez az úrvacsora. Ami nem ez, az nem úrvacsora. Lehet, hogy a szentjegyeket kiosztjuk, lehet, hogy a lábmosásra sor kerül, de azt mondja a Biblia, az Isten az, aki bűnbánatot kelt, és ő adja a bűnöknek bocsánatát is. Ebben a rövid kis igeszakaszban, ebben a meglehetősen régi keletű igeszakaszban a teljes hitáltali megigazulás gondolatköre benne van. Szólad Isten egyszer-kétszer, és amíg nem hallgatunk rá, addig a vergődésnek ezeken a fokozatain megyünk keresztül. És egyszer csak a lelkünk hátterében elhangzik a szózad, szabadítsd meg őt, váltságdíjat találtam. És ha erre igent mondunk, és az Isten nagy lelkűséget célba ér az életünkben, akkor a testünk fiatal lesz, előtől duzzad, és újra kezdjük ifjúságunk napjait. Akkor imádkozunk az Istenhez. A hitpai ligetörzsnek megfelelően, a kölcsönösség jegyében, akkor az Úr színét nézzük nagy örömmel, az ő világosságát nézzük, akkor csak ott érezzük jól magunkat, akkor az emberek előtt énekelünk, és elmondjuk a tapasztalatunkat, mert nem tudjuk visszatartani, ez az örömhír, ez a bizonyságtevésünket, a munkálkodásunkat majd tartalmassá és eredményessé teszi. És mindezt kétszer vagy háromszor teszi az Isten az emberrel, mert nem ügyelünk rá. Mert el vagyunk telve azzal, hogy mi képviseljük egyedül helyesen az igazságot. Ettől gnosztikusak vagyunk, és nem keresztények. Nem kell félni az érzelmektől, és nem kell félni attól, hogy az Isten jósága megtérésre indít, és a megtérés kapcsán öröm, éneklésre, a boldogság kifejezése irányuló késztetések is megjelennek a mi lényünkben. Adjunk ennek szabad folyást, és tegyük hitelessé az úrvacsorát, önmagunk előtt és mások előtt is azzal, hogy tudunk örülni annak, amit velünk történik. Vizsgáljuk magunkat, és nézzük meg, hogy ezek a kritériumok jelen vannak-e. Ha igen, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy az úrvacsora vételünk hiteles. És akkor az énekünk is hiteles lesz a végén. A Jóisten ehhez adjon kegyelmet nékünk. Amen.